A havas hegyek hátán már nyújtózkodott a nap, sebben-lobban siettek el az éjjeli árnyak. Egy pillanat, és eltűnt utolsó sátorfájuk. Az éjszaka hívessége maradt még egy darabon. A konyakos üveg járt szájról szájra. Hajnali párbajnak kissé fázós, de nagy hangulata leszállt a Landauer fölé. Van-e valami szebb, mint egy ilyen hajnali út? Mondta az egyik. Igaz, a segéd volt. János folytatta tovább kissé következetlen, csak madártáblatból összefüggő és harmonikus nyilatkozatait. Én szeretem a párbajt. Főképpen odahaza Magyarországon, ahol az egyetlen fix társadalmi intézmény, az egyetlen őszinte érintkezési pont az egymástól elzárkózott osztályok között. Van nekem alkalmam kezet fogni egy gróffal? Jó, lelövöm, aztán oda megyek hozzá. Gróf úr, nem úgy akartam, megbocsásson. Gentleman kötelesség ön mást nem tehetett, és azzal meghal. Megvan az összeolvadás, mi? Tréfa nélkül. Van-e valami nagyszerűbb hangulat, mint ez a mostani? Ennek a kartásnak a foga vacog belül, de leküzdi, mert ez a férfias és szép, és bár erőlteti, mégis megneveti az én buta vicceimet. Az ilyesmi neveli a karaktert. Nem szólt senki a dologhoz. Az emberke folytatta szabad előadását. Hová lennének a jellemek, ha a párbaj intézményét is beszüntetnék odahaza? Minden jellemnevelésünk, összes bátor és férfias igazságunk ez, ha sértenek, vághatsz, lőhetsz, ha sértel, kiteszed a bőröd, ott hagyhatod a fogadat. És vannak, akik még ezt is el akarják venni, az egyetlen módot, az egyedüli, valamire való eszközt. Hogy nagy baj, ha három ember hal meg benne egy esztendőben. Mi ez? Kedvezőtlen ez? Három áldozata egy nagy társadalmi korrektúrának. Három halál. Kevés. Semmi. Köszönöm szépen. Hogy nem demokratikus társadalmi intézmény. Hosszú lefolyású sorvadások, évekig tartó, ágyhoz kötő, lassú betegségek pusztítsák el azokat a demokratákat, akik legelsőbben is a maguk bőrét akarják megóvni, egy úri baj ellen keresik az óvószert, az ellen harcolnak, kiabálnak, és ellopják az időt ez alatt magának, a démosznak megóvásától, szörnyű betegségeinek a fölismerésétől és meggyógyításától. 10 év alatt nincs annyi áldozata a nemes párbajnak, mint amennyi egy hónap, egy hét alatt az acélköszörülésnek. Mert az acélt köszörülni kell, saját kezűleg. Igen, gyorsan. Már most az a munkás, akinek ez a kötelessége, folyton és erősen rezeg ebben a műveletben. És akinek közöttük nem elég erős a veséje, vesebajt kap. Belehal. Hogy kell gyorsan köszörülni és mégsem rezegni folyton belé? Ezt vizsgálják most külföldön, ezzel hasonló célú kísérlet között. Nálunk a párbajt akarják kikezdeni, meggyengíteni, eltörölni, ha lehet. Ez a mi életmentésünk, ez a mi új berendezkedésünk. Aki kezdi, aki csinálja, ki kellene kergetni az országból, de rőf fel. Agyonlövetni mind, nyilatkozott kellő rövidséggel a zsandár. És még újságírók is akadnak, méltatlankodott tovább az ifjú János. Azt mondják, nem lehet kimondani az igazat a párban miatt. Aki fél, annak nem is lehet igaza. Aki nem kész meghalni az igazságért, az menjen és süsse meg. Ha egy igazságnak az a poénje, hogy az illető, aki kimondta, meghal érte, az annál erősebb és hatékonyabb. Hogy egy politikai spadasszen egymaga feltartóztathat egy jó áramlatot? Tisztelem én azt a jó áramlatot, amely el nem tudja söpörni, vagy a maga részére meg nem hódítja ezt az egyet, kettőt, tízet vagy százat is. A fiatalságot féltitek? Legalább néha egy kis friss levegőt szív. És legalább, ha kis adagokban is, beveszi a halált. Megismeri, kényszerítve bár, hogy ebben az életben nem maga az élet a legbecsesebb. Hogy megalázva, megbecselenítve, Önérzet nélkül élni nem lehet, és nem szabad. Akik anélkül élnek, azok korumpálnak a legjobban. Csak egyet utálok igazán. Azt az embert, aki ideges a megsemmisülés gondolatától. Butaság. Aki nincs már, azt nem érheti semmi malőr. Nem hallhat meg példának okáért senkie. Beszélt tovább, de alkalmasint észrevette, hogy nem igen hallgatják, és így magában gondolta tovább a párbaj dicséretét, amelyet talán dicsőíteni nem szabad, de finom ízlésű embernek nem szeretni nem lehet. És sajnálni kell előre is a jövendő nemzedéket, a megréniázottat, a csak ököllel verekedőt, mert verekedni verekedünk forever, amelynek becsületét ügyvéd viszi utána fekete bőrtáskában. Hogy ez a hervadó és különben szimpatikus fiskalitás mindent magához ragad. Szegény jövendő nemzedékek, kik csak messze hírből ismerik azokat a nagy érzéseket, és ha majdan össze-összeakadnak, mert összeakadni kell mindörökkön, mint halálig elmarakodnak, ahelyett, hogy kiengesztelődnének egy kis vérbocsátásban, egy-két üres pufogtatásban, néhány jegyzőkönyvben, mert olykor az is elég, azelőtt is vannak idegnyugtató, vértisztító, magába térítő álmatlan éjszakák. A friss hangulat azonban mind jobban melegedett a landaerben. A konyakos üvegben alig volt egy csepp, hogy a völgybe egy ismeretlen kis falu, vagy csak nagyon majorság határába leértek. Elsők voltak. János ennek örült, és a zsandártiszt is így szerette. Asztalos Aurél legalább úgy látszott, nem bánja az egészet. Apatikus volt, nem igen hallotta, amit beszéltek, és mind arról panaszkodott, hogy sajnálja, amiért épp ma beteg, rossz napja van. Alig, ha nem sápadságát akarta kimenteni segédjei előtt, akik egyszer-egyszer összenéztek, alkalmasint azt kérdezték egymástól, szótlanul, vajon jól fogja-e ez magát viselni. A kis újságíró nem jezgette többé, inkább biztatta, élénkítette. Ezek talán el se jönnek. Megijedtek tőlünk. De jöttek. Csendesen, nyugodtan közeledett a három úr. Kettő köszönt. A harmadik is egy kicsinyt, de hamarosan különállott. Az újságíró önkéntelenül ránézett ellenfelére, a szó szoros értelmében fizikailag rosszul érezte magát, látván egy kis, ormótlan, de elasztikus férfit, aki úgy hatott rá, mint gyermekkorában az első ázsiai vadállat, tigris vagy még inkább hiéna. Ösztöne azt mondta neki, hogy ez egészen más faj. Íme nyugodtan, biztosan sétál, nem is törődik velük, az arca közömbös, kialudt. Várja, amíg rákerül a sor. Asztalos Aurél e pillanatban bizonyára nem analizálta sem magát, sem mást. Csak félig volt. Ám de az a lény, aki a nagy lelki nyomás ellenére is virasztott benne, nem a társaságban kitanult egyéniség, a hosszú éveken át elsajátított, kinevelt és felvett. A mesterember fiú volt, aki fél az úri fiútól, főképp, ha azt nagyobbnak és erősebbnek látja. És ehhez képest ügyetlenül, sőt, szabálytalanul viselkedett, beleszólt a segédek tanácskozásába, és a kelleténél nagyobb címeket adott az ellenfél segédeinek. A zsandártiszt elküldte. Menjen arrább! Magának nincs most itt semmi dolga. Elment mechanikusan, mind kevesebb öntudatossággal. Szeretett volna leülni, de megelégedett azzal, hogy neki támaszkodott egy fának, és onnan nézte a készülődéseket. Nagyon is gyorsan folytak. Ez újabb pozitív rossz érzést keltett benne. Homályosan bár, azt gondolta. Ez nagyon felületes munka. Most ezüsttallérral sorsot vetettek a helyét. A karjai és lábai egyszerre forróra váltak el átványtól. Egyszer, vagy talán kétszer is vetettek már így sorsot miatta, nem először állott ki pisztolycsöve elé, akkor sem esett jól ez neki, de mindig csak hasonszörű emberrel volt dolga, és csak nem biztosra vette, hogy együtt fognak reggelizni egy óra múlva.
Most nem tudott mást gondolni, mint ezt. Megöl. Megöl. Biztos, hogy megöl. Amennyiben eszméletén volt, az állami berendezés némely közegére gondolt, a bíróságra, a rendőrségre. Hogy ezek most nem jönnek, hogy nem lép közel valaki. Lázas képzeletében megjelent Juli, sőt, Anni is. Fehér ruhájuk szélét vélte látni a színafazat mögött. Valami fölriasztott majorság fehér szőre volt. Majd egy fekete ruhás mesterasszony rohant elő a mind jobban melegedő rolt háttérből. Az anyja. Dörcsekkelét próbálta a levegőben, és rohanvást kiáltott. Relli, mit akarnak veled? Zsiványok, mit akarnak a fiammal? Képzelődés volt ez is. Egy félig elszáradt fára rátűzött a nap, oly hevesen, hogy szinte megmozdította. Rosszul vagyok, határozottan beteg vagyok, mondá az újságíró kartársának. Az ránézett, de úgy tett, mintha nem hallotta volna. Nem lehetne ezt elhalasztani, ha csak egy nappal is? Én nem akarok kitérni, hanem... János végignézett egy kevés utálattal és sok szánalommal. Menjen haza, takarodjék, majd én megverekszem maga helyett, szólt elfojtott hangon. Azt nem akarom, nem lehet, tudom. Én nem vagyok gyáva, ennek az úrnak igaza van. Elismerem, megsértettem, és nem volt jogom hozzá. Elismerem. Akarok verekedni, de előbb el akarom ismerni. A zsandár, aki a tábornokkal éppen kimérte a distanciát, oda kiáltott. Mi az? Semmi. Diszkrét üzenetek. Kezdhetjük? Kezdhetjük. Mégis nem kezdték mindjárt, ha felerész katonák voltak is, de magyarok. Erkölcsi tószt rövid szónoklat nélkül nem múlhatott el ez sem. A bíró tartotta a kibékítő és békülésre felszólító beszédet, amelyet Aurél megfeszített figyelemmel hallgatott végig. A nyitott ajkaival hangtalanul bár helyeselt is benne egy pontot. Az Anni bátyja alig hallgatott oda, és a hozzáintézett felszólítása fejének egy tagadó mozdulatával felelt, és elsietett a helyére. Aurél viszont szónokolni akart. Uraim, az tény, kezdte, de nem folytathatta. Hely nélküli János, egy csúf néven is ismerték a kis újságírót, megfogta a kezét, helyére vezette, és meggyőződvén róla, hogy a környezet nem hallhatja, suttogva szólott. Szerencsétlen, húzza ki magát! Szégyent hoz magára, a mesterségére, amit képvisel. Ezek hazamennek, elterjesztik a hírünket. Haragudjon az ellenfelére. Én nem haragszom. Pedig bátran haragudhatik. A pisztolyok nincsenek megtöltve. Van eszem, hogy ne engedjen megtölteni. Kiberekszik ma már töltött fegyverrel. Kiloptam a golyót. Ezek az öregek vakok. Talán észre is vették. Alkalmasint helyeselték. Nem vagyok én gazember. Azért a pénzért bátor is lehet. Fú, hogy lehet valakinek ilyen csúf természete? És ha ilyen, minek jön közénk? Mindegy, most ki a mellel, lássák meg, ki az az újságíró. Asztalos Aurél arca kiszínesedett, föllélegzett. Istenem, mondás sóhajtva. Tehát nem kell, különben, ha már itt vagyok, mindegy lett volna. Mégis hevesen megszorította kartársának kezét, és mosolyogva, az élet örömétől eltelve, a diadalmas jövendőben bizakodva fogott kezet a kissé későn érkezett orvosokkal. Szép svádáját is visszakapta. Szép frázisban dicsérte a kis széna illatát, és úgy szólván ő kommandírozott, hogy kezdhetik. Kezdették. A tábornok számolt. Asztalos Aurél fegyvere dördült el előbb. Az Anni bátyja nem látszott egy pillanatig. A másik pillanatban a kristálytiszta levegőben egy élesen rajzolt fejet látott Asztalos Aurél. Ugyanazt az arcot látta, mint egyszer kisfiúkorában. Egy közkatonájét, aki az udvarukban agyonlőtt egy kutyát. A gróf félfenét behunta, célzásában kegyetlenség és egyszer s mind nyugodt bizonyosság volt. Az újságíró kisé fázott, de azért mosolygott, fejét fölemelte. dördülés, füst, aztán egy lélegzetvételnyi csend. Asztalos Aurél megingott. Megvan, hangzott föl a tábornok, minden izgalom nélkül való hangja. Találva van? Kiáltott János, és feléje futott. Nem, valami kavics fölpattant, megűrt, Asztalos Aurél karcsú alakja most felszökkent, megfordult maga körül, és fehére változott arcát megmutatta az összes résztvevőknek. Aztán arccal előre bukott. Amikor fölemelték, leszaggatták róla a ruhát, hogy sebét megkeressék, az életnek már csak annyi jelensége volt meg benne, amit a földön többé föl nem ismernek, és halálnak mondanak. Az orvosok kivették órájukat, és úgy hallgatták a szívét. Az óra ketyegése hallatszott, a szívé nem. Az egyik orvos mondta a technikus terminuszt, a másik, ama rendes, szókimondó pedig szólt. Mi? Ez meghalt.